Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárt énekeljük. A 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 231. énekünket keressük elő. 231. énekünket. Amelyet a 30. Zsoltár dallamára éneklünk. A 231. éneket mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Thank you.
Hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 32. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott szava. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megahultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak-e azok el ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is megállhatunk itt a te színed előtt, új templomunkban. Köszönjük, hogy téged magasztalhatunk nagy örömmel, felszabadult szívvel. Téged, aki teremtettél, aki gondot viselsz teremtményeidről. Téged, aki megváltóról is gondoskodtál, bűnbe esett, nyomorult teremtményeid számára, Jézus személyében. Köszönjük néked, hogy várhatjuk, hogy ma is megszólalj, és ma is taníts minket. Kérünk, hogy igéd által adj nekünk hitet a szívünkbe, hogy belé tudjunk kapaszkodni abba, amit mondasz. És segíts bennünket, hogy követni tudjuk engedelmesen, úgy, hogy az ige mondja. Kérünk téged arra, hogy az engedelmesség lelkével is támogass minket. Köszönjük néked, hogy megőrizted életünket. Köszönjük néked, hogy gyülekezetünk kicsinyei, nagyjai itt lehetnek. Közelről és távol jövők együtt lehetünk, és reát figyelhetünk. Kérünk, állj meg a középen, atyánk, és dicsőítsd meg előttünk fiadat, lelked által. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 380. énekünk 7. versét énekeljük. A 380. énekünk 7. versét, ami így kezdődik, Siess most mi hozzánk, Krisztus segélj minket! Isten tiszteletünk alapigéjét Márk evangéliumának 2. részéből olvassuk, az első 12 versből. Leülve figyelemmel hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliumának 2. részében, az első verstől a 12. versig így szól hozzánk az ige. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette nékik az igét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, kit négyen emelnek vala. és mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal őhozzá, megbonták a ma háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törvén leereszték a nyuszolját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, kik ott ülnek vala szívükben így okoskodva. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik, miért gondoljátok ezeket a szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom én a gutaütöttnek, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyuszolyádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek, mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyuszolyádat és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyuszolyáját, kiment mindenkinek láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Az Úr Jézus visszatért Kapernaumba, az ő városába, és amikor hírül vették, hogy otthon van, jöttek az emberek. Jöttek az emberek ahhoz a házhoz, ahol tartózkodott. Hogy ez Péter háza lehetett, vagy a zsinagóga, nem tudjuk, de annyian gyűltek össze, hogy ahogy ma mondanánk, már egy gombos tűt se lehetett lejteni, vagy a csilláron is lógtak az emberek. Jézus pedig igét hirdetett, tanította az embereket, Isten szavából. Nem tudjuk, miről beszélt, talán a bűnről, bűnbocsánatról, a kegyelmes mennyei atyáról, vagy Isten országáról. Miközben tanított, aközben kint hirtelen feltűnt négy ember, akik közösen hoztak egy hordágyon fekvő agyvérzéses beteget, aki mozgásképtelen volt. Sőt, valószínűleg még beszélni se tudott. Nem tudjuk ezeknek a beteg hordóknak a nevét, foglalkozását, származásukat. Nem tudunk róluk ilyen dolgokat, de azt tudjuk, hogy szerették a társukat, hiszen Jézus elé akarták eljuttatni betegüket. És azt is tudjuk, hogy hittek Jézusban, hiszen ezért próbáltak elé jutni a betegükkel. Próbálkozásuk azonban kudarcba fulladni látszott. Nem tudtak Jézus elé jutni a betegükkel. Ekkor az a merész ötletük támad, hogy felmennek a tetőre. Kibontják a tanító Jézus feje fölött, és leeresztik elé betegtársukat. Úgy is tettek, nem volt olyan nehéz dolguk, mert a palesztinai házaknak lapos teteje volt, és volt egy külső lépcső, amin föl tudtak oda menni, és a tető pedig jól ledöngölt agyagból készült, amit a fagerendákra erősített ágfonatokkal erősítettek meg. Ezt kibontották, egy elég nagy területen ki kellett bontani. Hullott ott minden, gondolom, az alul lévőkre, hogy szedték szét a tetőt fejük fölött. De csak kibontották, minden tiltás, meg zúgolódás, morgolódás ellenére. És lényeg, hogy leeresztették a betegüket Jézus elé, aki... Erről látjuk a történetben, hogy először a bűneit bocsátja meg annak az embernek, aztán visszaadja a testi épségét. Így a négy beteg hordónak a szolgálatát végül is a legteljesebb siker koronázta. Ők valószínűleg csak annyit vártak, hogy Jézus testileg meggyógyítja azt a társukat, de hát ennél többet kaptak, mert nem csak testi gyógyulást kapott, hanem lelki gyógyulást is kapott az az ember. Jézus az egész beteg embert a maga teljes egzisztenciájában, egész valójában, testi-lelki valójában orvosolta, és nem csak egy részét, a lényének egy részét gyógyította meg. Tehát Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Megbocsáttattak vétkeid. Először is, testvérek, ennek a drága a dolognak, amit bűnbocsánatnak hívunk, a jelentőségét kellene egy picit aláhúznom előttetek. Ugyanis azok az emberek, akik abban a kapernaumi szobában voltak, azok a bűnbocsánatnak roppant nagy jelentőséget tulajdonítottak, és így módon egész más füllel hallgatták azt, mint a mai emberek. Megbocsátattak néked a te bűneid. A mai átlag ember a bűnbocsánatnak nem tulajdonít semmi jelentőséget. És miért nem? Azért, testvérek, mert másképp gondolkozik a mai ember, mint a amazok ott. A mai ember Istenről úgy gondolkodik, hogy nincs. Mivel Isten nincs, ebből egyenesen következik az, hogy nincs abszolút isteni erkölcsi törvény sem, nincs 10 parancsolat. Nincs érvényben az, ha van is, mint 10 parancsolat, de csak mint egy ilyen kulturális emlék. Népeknek, vagy egy népnek az alkotása tulajdonképpen, de hát nem lehet az egész világon kötelezővé tenni minden emberre. Isten nincs, abszolút erkölcsi törvény nincs, lélek sincs, emberi lélek sincsen, az ember csak anyag, és az anyag működésének a mellékterméke az, amit léleknek nevezünk, de mihelyest az anyag már nem élő állapotban van, már akkor a lélek sincs, megsemmisül. Nincsen túlvilág se, nincs mennyország, nincs pokol, nincs isteni ítélet, ítélő szék, ami előtt meg kéne állni az embereknek, ahol Isten a maga törvénye szerint megvizsgál minden embert, és ő, aki igazságos Isten, igazságos ítéletet gyakorol az emberek fölött. Arra meg már végképp nem gondolnak a mai emberek, hogy van ilyen, hogy örök halál, pokol, ami egy gyötrelmesebb hely nincs. A mai emberek, testvérek, így gondolkoznak. Nincs Isten, nincs egy abszolút törvény, nincs lélek sem, nincs halál utáni lét sem, nincsen ítélet se a halál után. Az életet ezek az embertársaink teljesen redukálták. A bölcsőtől a koporsóig tart. Ez az anyagi élet. És ebben a nyúlfarknyi életben nincs fontosabb, mint az egészség. Meg a pénz. Ha nincs pénz, nincs egészség se. Ja, meg az élvezetek. Pénz, egészség, élvezet. Ez a lényeg. Valahogy így kéne ezt a 20, 30, 50, 70 évet eltölteni. Hát az így gondolkodó embereknek az, hogy Isten bűnbocsánatot ad az embernek, hát ez, na és, az minek ez? Mi ez tulajdonképpen? Nem értik a csodát, nem értik ennek a jelentőségét, amit Jézus ott abban a szobában mondott. Jézus kortársai máshogy gondolkoztak meg, a mai keresztények is ugye máshogy gondolkoznak, mint a világi emberek. A hívő emberek azok minden korban ugyanúgy gondolkoztak, hogy igenis Isten van, lélek is van, van abszolút isteni törvény, amit meg lehet szegni, és annak van örök büntetése, van isteni ítélet, ami elé oda kell állnunk. Így gondolkozunk, mert az Isten a Bibliában ezeket világosan elmondja nekünk. Most mit tehetünk ebben a közhangulatban, amikor az emberek nem így gondolkoznak? Nem is tudnak mit kezdeni a bűnbocsánattal. Mi így gondolkozunk, hogy az igében van, tudunk is valamit kezdeni a bűnbocsánattal. De mit tehetünk most? Nyilván, testvérek, nem tudunk túl sokat tenni, csak annyit, hogy mi hirdetjük azt, amit Isten mondott, meg amit hiszünk is. Elmondjuk, hogy Isten van, elmondjuk azt is, hogy a törvénye hatályban van, mert senki nem helyezheti hatályon kívül azt, amit nem is ő alkotott. Érvényes az isteni törvény, van lélek is, mert Isten így teremtette meg az embert, hogy van neki egy önálló lelke, amelyik még a testtől függetlenül is tud létezni. Hirdetjük, hogy az ember Isten előtt felelős lény, azért, hogy betartja a törvényét, vagy nem. Hirdetjük, hogy Isten ítéletet mond az ember fölött, vagy elkárhoztatja, vagy üdvözíti, mert örök következményei vannak annak, hogy valaki betartja az Isten törvényét, vagy nem. Mi ezekről a dolgokról, testvérek, kell bizonyságot tegyünk a mai embernek, mert különben nem fognak semmit érteni abból, hogy mi ez a bűnbocsánat, meg miért van erre szükség. Nos, szerettem volna egy picit ezzel fölhívni a figyelmeteket arra, hogy igenis annak a mondatnak, amit Jézus először mondott ennek az embernek, hogy fiam, fiacskám, megbocsátattak néked a te bűneid, ennek a bűnbocsánat bejelentésnek ennek súlya van, ennek jelentősége van. Annak az embernek is, aki ott volt Jézus előtt, az írástudóknak, mindenkinek, aki ott volt abban a házban, és nekünk is, a mi számunkra is jelentősége van ennek a csodának. Másodszor hadd szóljak nektek a bűnbocsánat eredményéről, mert tulajdonképpen a bibliai gondolkodásban a bűnbocsánatnak az eredménye adja meg tulajdonképpen a jelentőségét. Márpedig a bűnbocsánatnak az az eredménye, hogy általa áll helyre a bénult ember, aki ott van Jézus előtt, a bénult ember életének a legfontosabb kapcsolata. Tudnélik, az ő és Isten kapcsolata. Amíg az az ember nem bírta a bűnbocsánatot, addig ő nem csak beteg volt, ez volt majdnem azt mondom a kisebb baj, hanem az volt a fő baj, a nagyobb baj, hogy az Istennel való kapcsolata teljesen rendezetlen volt neki. Ellenséges volt az Istennel szemben, és Isten is ellene volt. Isten haragudott erre az emberre a bűnei miatt, és megbüntette őt a bűnei miatt. Lehet, hogy a betegsége is az volt, de nem biztos, hogy az volt, viszont ha meghalt volna, elkárhozott volna, ha a bűneivel együtt hal meg. Örökre elkárhozott volna, és semmi mentsége nem lett volna, de Uram, én béna voltam. És? Azonban, amikor Jézus meghirdeti neki a bűnbocsánatot, akkor ezzel az életének a legalapvetőbb viszonya, az Istennel való kapcsolata viszonya teljesen helyreáll, teljesen rendeződött. Megbékélés jött létre a béna és Isten között. A bűnbocsánat ugyanis eltávolította azt az okot, ami miatt Isten haragudott reá. A bűnt, a bűneit. Istennek többé már nem kellett arra a bűnösre haragudnia, mert megbocsáttattak, eltöröltettek a bűnei. Eltűntek, és nem zavarták többé annak az embernek és Istennek a békességes kapcsolatát. Isten akadálytalanul szerette, elfogadta, magához ölelte azt az embert, mint fiát, lányát, legdrágább teremtményét. Mert nem volt már ott köztük a bűn, a bűnei. Így testvérek, megérthetjük azt, hogy a bűnbocsánat az az első pillantásra csak annyit jelent, hogy valaki a bűneitől megszabadul, de nem csak ennyit jelent, itt egy mélyebb dologról van szó, mert aki a bűneitől megszabadítatott, az visszanyerte Istent. Sokkal többet kapott, mint hogy eltöröltettek a bűnei, visszakapta az Istent. Kapcsolatban van, békés kapcsolatban van Istennel. Kedves testvéreim, ti is tudhatjátok, és tudjátok is meg, hogy az emberi életünknek a legalapvetőbb jelentőségű viszonya a mi és az Isten kapcsolatunk. Ettől függ egyrészt a földi életminőségünk. Mert bármilyen különös, de kihat az egész életünk minden területére, és az egész lényünk minden részére az, hogy Istennel békességben élünk, vagy nem. Ettől függ, hogy hogy viszonyulunk a házastársunkhoz, az idegenekhez, az ellenségeinkhöz, a jóhoz, a rosszhoz. Minden ettől függ, hogy Istennel békés viszonyban vagyok-e, vagy nem. A földi életem boldogsága múlik ezen, vagy boldogtalansága. Ha nincs rendben az Istennel a kapcsolatom, tönkre megy az egész életem, káoszba hullik az egész, szétesek. Ha rendben van, akkor már itt a földön is az életem rendbe jön. Harmonikussá lesz. Boldog lesz. Sőt, testvérek, azt is el kell mondani, hogy nem csak a földi életünk minősége múlik azon, hogy Istennel a viszonyunk rendezette vagy nem, hanem a halál utáni életünk, az örök életünk minősége is ettől függ. Nagyon jól tudjátok ezt, és újra a szívetekre is helyezem, hogy aki az Istennel rendezett viszonyba él és hal meg. az az ember örökre boldog lesz. Aki az Istennel rendezetlen viszonyba él és hal meg, az az ember örökre boldogtalan lesz. Az nem tudunk mit mondani, csak azt, hogy egyszerűen nem lehet fontosabb dolgot mondani, ami egy ember számára fontosabb lehetne itt a föld életében, mint hogy az Istennel való kapcsolatom rendbe jöjjön. Rendbe legyen. Ha ez rendben van, itt is rendben lesz minden, meg a halál után is rendben lesz. És ha nincs rendben, itt se lesz rendben semmi, ott se lesz rendben semmi. Örökre nem lesz rendben semmi. Ami pedig, testvérek, ezt a kapcsolatunkat, ezt a leges, legfontosabb kapcsolatot, az Isten kapcsolatunkat totálisan rendezetlenné, zavarossá, rendetlenné teszi, ez nem más, mint a bűn. A bűn, a vétkek. A bűntestvérek azok egyfelől velünk születik, de másfelől úgy keletkezik, hogy aktívan vagy passzívan megszegjük az Isten örök törvényét, ugye Istennek a 10 parancsolatát, vagy mondhatom Jézus hegyi beszédét, és mindegy. Amikor mi ezt csináljuk, vagy aktívan, vagy passzívan, mely, vagy pont más csinálunk, mint amit Isten mond, vagy nem csináljuk, amit Isten parancsol, ez egy törvényszegés. És a törvényszegés, testvérek, nem csak egy törvényszegés. Azt nagyon jól tudjátok, hogy amikor valaki megszeg egy törvényt, akkor nem csak a törvényt szegte meg, hanem föllázadt a törvényalkotó ellen is. Ez így van a jogban is, hogyha valaki az állam által alkotott törvények ellen föllázad, az kihívja maga ellen az államhatalmat. Mert azt államhatalom úgy értékel egy törvénye ellen való lázadást, mint az ő saját tekintélyének a kétségbevonását. És ez így is van, és ezt meg kell torolnia. Isten is így van. Itt nem csak arról van szó, hogy van két kőtábla, aztán megszegtem, na és. Hanem arról van szó, hogy aki azt a két kőtáblát oda belemetszette a Mózesnek és a kezébe adta, írásostól, mindenestől, az a valaki Isten volt. És aki azt a törvényt azt megszegi, az nem csak a törvényt szegi meg, hanem a törvény adó ellen lázad fel. És számolnia kell azzal, hogy Isten megbüntet engem. Testvérek, ez a bűn, az nem egy ilyen mellékes dolog, nem egy ilyen lényegtelen valami csoda, hanem egy halálosan komoly dolog. És ez a dolog, ez sehogy máshogy nem mehet ki az Isten és az ember kapcsolatából, sehogy nem lehet onnan kiiktatni. Az ember nem is tudja kiiktatni onnan, képtelen rá. Csak arra vagyunk képesek mindnyájan, ti is, én is, hogy a vétkeinket szaporítjuk. Akár gondolatba, akár a szívünkbe, akár az érzelmeinkbe, akár a szavainkba, cselekedeteinkbe, más se tudunk csinálni, mint szaporítjuk a bűneinket, testvérek. Napról napra, óráról órára, percről percre. Egyre nagyobbá dagad az egész szerencsétlenség, ami ott áll Isten, s mi köztünk. Azt elvenni onnan, azt egyedül Isten tudja. Egyedül ő adhat nekünk bocsánatot. Megbocsátás itt azt jelenti eltörölni, ledobni eldobni az útból, tenger mélyére vetni, eltakarni teljesen, hogy ne látszódjon belőle semmi. És így Jézus testvérek, pontosan látjátok és értsétek is, hogy a legnagyobb dolgot adja meg annak az embernek, amikor azt mondja neki, hogy megbocsátattak a te bűneid, már nincsenek ott, te közted meg Isten között. Te Isten gyermeke vagy. Szeret téged. Most is, meg ha meghalsz, akkor is. Neked nem kell félni már semmit. Ezt a kincset, testvérek, nézzük meg egy kicsit közelebbről, tudnék a bűnbocsánat kincsét. Mert ennek a jellemzőit érdemes azért egy picit dióhéjba, de végig vennünk, hogy lássuk ennek nagyszerűségét, ennek a kincsnek a fenségét. Először is lássátok, hogy Jézus közölheti az emberrel. Itt is az van, hogy Jézus közli ezzel az emberrel, mint egy bejelenti neki, mert tudja, honnan tudja? Tudja, ezt is tudja, hogy az ő bűnei megbocsáttattak. Passzívba, megbocsáttattak. Isten bocsátja meg a bűnöket, de Jézus tudja, hogy Isten megbocsátotta ennek az embernek a bűneit. Az Atya megbocsátotta a bűneidet. Megbocsáttattak a te bűneid. Jézus közölheti testvérek ezt a tényt, ezáltal a mondata által velem is, meg veletek is. Mert megszólítássá válhat ez a mondata mi számunkra is. Úgy érezhetjük, hogy ezt nekem mondja az Úr. Megbocsáttattak az én bűneim. Jézus azonban nem csak közli az emberrel ezt a tényt, ezt a drága tényt, hanem mi tudjuk, hogy ő fizette meg ennek az árát is. Mert a bűn azért, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk, azért valaki fizetett. Mi ingyen kapjuk, de valaki kifizette nekünk. És tudjuk, hogy azt Jézus fizette ki, az élete föláldozásával, a vére árán fizette ki. Jézusnak nem volt olyan nagyon könnyű kimondania ezt egyébként, hogy megbocsátattak néked a te vétkeid, bűneid. Mert ő előtte ott lehetett az, aminek nem soká meg kell vele történnie. Tudnélik, hogy meg kell halnia. Ő fizette meg annak az ingyen való ajándéknak az árát, amit közöl ezzel az emberrel. Lássátok meg aztán a bűnbocsánatnak a személyességét. Megbocsátattak a te bűneid. Milyen személyesség van ebbe, testvérek? Itt nem arról van szó, hogy a szomszédoknak megbocsátatott meg, a nem tudom kinek megbocsátattak a bűnei, jaj, de jó, hanem neked bocsátattak meg. Neked, fiam, neked. Ezt a személyességet is, testvérek, kell, hogy tudjuk a magunk esetében is, hogy nekem mondta már ezt az Úr. Elhittem neki, hogy nekem bocsátatott meg. Nézzétek a bűnbocsánatnak a befejezettségét is. Azt mondja, megbocsáttattak. Kész. Pont. Ez egy tény. Így van. Nem kell kétségbe vonni, mert ez így van. A vétkeid eltöröltettek. Egyszer s mindenkorra. Isten fia közli azzal az emberrel, s közölheti velünk is ezt a tényt. És akkor ezt ténynek vehetjük, ha egyszerű így közli velünk tényként. Megbocsáttattak a vétkeit. Figyeljétek meg, hogy a bűnbocsánat mindenre kiterjed. Minden bűnre kiterjed. Azt mondja Jézus, hogy megbocsáttattak néked bűneid, kivéve hármat. Nem ezt mondja, hanem mindet, az összeset. A múlt, a jelen, a jövő bűneit, a kicsiket, a nagyokat, mindegyiket. Az is, amire azt mondod, ezt nem bocsátom meg magamnak. A bűnbocsánat arra is vonatkozik. Vannak emberek, akik kilódnak látszólag kis dolgokkal, kis vétkekkel, kis mulasztásokkal az életükben, és nem bírnak megnyugodni miattuk. Mi elkövettük valamikor, és nem bírunk megnyugodni miattuk. Arra is vonatkozik. Attól is megszabadít Jézus. Isten kegyelme, arra is elég. Vétkeim többek a fejem hajszálainál, arra is elég. Mindegyikre elég. Megbocsáttattak a te bűneid. És lássátok a bűnbocsánatnak az örök érvényűségét, mert az is benne van Jézus szavaiban, hogy nem csak ma meg hónap vannak megbocsátva, aztán utána nem lesznek, hanem végig megvan, minden megvan, örökre megvannak bocsátva a bűneid. Nincs idői korlát, idői határ. Olyan jó ezt elhinni, testvérek, Jézusnak, hogy nekem ilyen bocsánatot adott. Hogy örökre megbocsáttattak. És nézzétek meg még a bűnbocsánatnak az előfeltétel mentességét is. Ez egyszerűen fantasztikus. Az az ember tiszt, teljesen béna volt, agyvérzéses ember volt. Nem tehetett, mondom, kezét, lábát nem bírta mozgatni. Lehet, hogy még a száját se tudta mozgatni, mert beszélni se tudott. Ez az ember semmit az égvilágon nem tehetett azért, hogy neki bűnbocsánat adassék. És mégis megadatott neki. Úgy adatott meg, hogy Jézus nem is kívánta tőle semmiféle előfeltételnek a teljesítését. Nincs előfeltétel. Zavarba ejtő előfeltétel mentesség. Jézus nem mondja neki, hogy megbocsáttattak a bűneit, ha megbánod őket. Nincs. Az sincs odaírva, hogy megbocsáttattak a bűneid, ha hiszel benne. Még ez sincs ott. Megbocsáttattak a bűneid, ha elmondtad őket itt előttünk, szép sorjába, mert akkor majd megbocsát. Nincs, testvérek. Ettől az embertől Jézus az ég egy világon semmit nem kér, nem kíván. Abszolút előfeltétel mentesen bocsáttatnak meg a bűnei. Ha van előfeltétel, akkor az egyedül Jézusnak a bekövetkező halála. Az előfeltétele volt, de az meg ő teljesítette. És ez így van ma is, testvérek, hogy a kegyelemhez nem kell nekünk semmit se csinálni, vagy a kegyelemért. hanem az ingyen van. Abszolút ingyen. Jézus halt meg érte. Nem kell, hogy előbb még ezt, meg azt, meg amaszt, meg nem tudom mit csinálni, vagy utóbb majd ezt, meg azt, meg amaszt, és akkor meg nem. Jézus közli testvérek, megbocsátattak a te bűneid. Az boldog ember, aki ezt meg tudja ragadni, és már ezzel a negyedik pontomhoz érek, mert ezt, amit Jézus mondott, azt meg kellett ragadnia annak a béna embernek is. Biztosan értette, amit Jézus mondott neki, és nem csak értette, hanem úgy látjuk, hogy hitte is. Vagyis kész tényként kezelte, kész pénznek vette Jézusnak a szavát. És ezt abból következtetek erre, hogy amikor Jézus azt mondja neki utóbb, hogy most akkor kelj fel, vedd fel a nyoszoljádat, azt eredj haza, akkor az az ember akkor is hit Jézusnak, és minden zúgolódás, morgolódás, vitatkozás nélkül fölállt az ágyáról, összetekert, elindult haza. Ahogy testvérek, ez az ember megtette ezt a második csodát, ugyanúgy megtette az elsőt is. Hittel megragadta Jézusnak a szavait. Ha ő mondja, megbocsáttattak. Ha ő mondja, föl kellek innét. Föl is kelt és hazament. Mégpedig a bűnei nélkül ment haza. Azokkal együtt hozták ide, de azok nélkül ment el. Nem csak egészségesen, hanem tiszta szívvel és tiszta lélekkel. Az Úrral ment haza. Most hiszel-e Jézus szavának? Amikor azt mondja neked is, az ígében, ma is, itt is, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Meg tudod-e ragadni ezt a mondatot? Mert a hit ezt ragadja meg. Mit mondott Jézus? Ezt mondta. Akkor biztos úgy van? Az én nyomorúságos bűneim el vannak törölve. Igen, azt mondta, hogy el van törölve. Mind? Mind. Örökre? Igen. Mit kell csinálnom? Semmit nem kell csinálnom. Jézus megtett mindent? Igen, mindent megtett azért, hogy neked eltöröltessenek. Rendben vagyok Istennel? Nem kell félnem a halál utáni ítélettől, kárhozattól? Örök életem van? Igen. Ragad meg, testvérem, hittel ezt a mondatot, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Személyesen neked szól ez a drága mondat Jézus szájából, századok óta szól, de most éppen neked szól, meg nekem szól. Amikor, testvérek, valaki hiszi ezt az ígét, akkor a nagy, sötét teher, a vétkeinek a terhe egyszerűen a múlté lesz. Az a sok lelkiismeret furdalást okozó, boldogtalanná tevő, lelki erőket fölemésztő vétkek, Már nincsenek, nem nyomasztanak többé. Nincsen ott. Szabad lettem tőlük. Nézem, s nincsenek. Ugye, nézed, de nincsenek. Nézem, de nincsenek. És nem kell félnem az örök következményektől. De csodálatos dolog. Nem áll köztem és Isten közt semmi. Az életnek ez a legalapvetőbb, örökkévaló jelentőségű viszonya. Rendben van? Rendben van. Érezheted, tudhatod, örvendezhetsz neki. Igen, el fogsz kezdeni örülni. A bűnbocsánatnak az ember, ha hiszi, örvendezik. Ez olyan nagy örömöt ad az embernek, hogy dadogó imádságba fogja először is megköszönni Istennek, hogy Uram, te tudod, hogy mekkora nagy szükségem volt erre, és azt se tudtam, hogy juthatok hozzá, és igazán még most se tudom fölmérni, hogy milyen kincset kaptam, de köszönöm, hogy ezt megmondtad nekem, és én erre gyermeki hittel ráhagyatkozhatom, hogy te így bánsz velem, hogy eltörölted a bűneimet Krisztusért. Köszönöm néked. Ez az embertest, ez a hit az embert nagyon felszabadítja, örvendezővé, újongóvá, hálássá teszi Isten előtt. És ez lesz az, testvérek, ami utána majd motivál minket arra is, hogy szent életet éljünk, tiszta, kegyes életre törekedjünk a hétköznapjainkba. Engedjünk az igének. Ragad meg azt, amit Jézus mond hittel. Megbocsátattak a bűneid. És örvendez ennek, szabadon. És legyen ez az öröm, ez a hála szent életben nyilvánvalóvá. Végül a bűnbocsánat megerősítéséről hadd mondjak még két mondatot. Amikor a ott jelenlevő írástudók hallották, hogy Jézus bűnbocsánatot ad a bénának, a szívükbe ők nem örülni kezdtek, hanem okoskodni. Írástudók nem örülnek, ők okoskodnak. Persze valahol érthető ez az okoskodás, mert ők a bűnbocsánat jogát egyedül és teljesen Isten kiváltságának tartották, hiszen sok helyen van erről szó az Ószövetségben, és ők ismerték az Ószövetséget. Például az Ézsaiás könyvében mondja Isten, hogy én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat, önmagamért és vétkeidről nem emlékezem meg. Ezek az emberek észrevették, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor egy olyan dolgot közöl, egy olyan dolgot közöl, amit ismereteik szerint csak az Isten közölhet valakivel. Jézus meg nem az Isten. Vagy magát Istenné teszi? Igen, magát egy szintre helyez Istennel. Azt adja, amit Isten adhat egyedül. Isten helyére áll, amikor azt közli, amit Isten közölhet egyedül. Bárki megbocsáthat a fele barátjának emberként, ha az vétkezik ellene, de Isten nevébe egy ember se bocsáthat meg senkinek, mert az csak Isten teheti meg, hogy megbocsátja valakinek az ellene elkövetett bűnöket. Ez a Jézus, ez egy Isten káromlást mondott. És ha Isten káromlást mondott, mert magát Istennel egyétette, akkor méltó a halálra. Agyon kellene kövezni, mint írástudót. Így okoskodnak magukba az írástudók, de Jézus ismeri a lelkével, így csodálatosan mondja az írás, a lelkével felismert, hogy mind gondolkoznak az írástudók. És azt mondja nekik, miért gondoljátok ezeket a szívetekbe? Hát azt nem tudom, hogy az írástudók megdöbbentek-e azon, hogy Jézus a gondolataikat kimondja, de ha meg is döbbentek, a következő pillanatban már is Jézus kérdését hallották. Mi könnyebb, azt mondanom ennek az embernek, hogy megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondanom, kelj fel, vedd a nyoszajádat és eredj haza. És meg se várva a válaszukat, mert nem is hiszem, hogy nagyon választ akart erre az Úr Jézus. Egyszerűen folytatja a mondani valóját. Most pedig annak érdekében, hogy megtudjátok, hogy nekem van hatalmam, isteni felhatalmazásom, isteni jogom e földön bűnt bocsátani. Kelj föl, és vedd föl a te nyoszajádat, és eredj haza, mondja a bénának. Azt pedig azonnal megteszi, amit Jézus parancsol neki, és akkor a lélegzet megállt mindenkibe, testvérek. Megállt a lélegzet, ahogy felkelt a béna a földről, ahogy felszedte a nyoszajáját, ahogy ment ki az ajtón a döbbent csendben. Mindenki tudhatta, hogy Jézusnak van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűneit. Nem csak arra volt hatalma, hogy fölállítsa az ágyáról, hanem arról is, hogy megbocsássa a bűneit. Ahogy ment ki az ajtón, testvérek, az az ember már nem csak, hogy egészséges volt, hanem mindenki tudta, hogy megbocsátattak a bűnei. Irigylésre méltó ember. Testvérek, az Úr Jézus minden időkre, ma is igaz ez, hogy bebizonyította ezzel a gyógyítással, hogy ezen a földön ő közölheti a bűnbocsánatot az emberre. Én nem közölhetem. Ti nem közölhetitek, de Jézus közölheti, és ő az ige által azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid, akkor megvannak bocsátva, bocsánat, hogy én csúnyán mondom, de megvannak bocsátva a bűneid. Ha ő mondja, a gyógyulás szemlélteti, hogy van hatalma rejá. Ha ő mondja, ha az ő szájából veszed, az ő szájából hiszed, akkor valóban meg vannak bocsátva a bűneid, rendben vagy az Istennel. Örök életed van, nem kell a kárhozatra menned. Az Úrral élhetsz, napról napra, nagy örömmel és boldog, tiszta szívvel. Hidd neki, mert neki van hatalma ezen a földön erre, hogy megbocsásson minden álnokságot, hamisságot és bűnt. Azzal fejezném be, hogy az Úr Jézus mindezzel, amit itt cselekedett abban a kapernaumi házban, megdicsőítette magát, testvérek. Megdicsőítette magát. A nézelődők, a hallgatók, a beteghordozók, a beteg, az írástudók, és az utókor előtt is megdicsőíti magát azon. Nagyjá teszi magát a szemünkbe. Érzékelteti velünk, hogy ő a teljhatalmú, aki megbocsát, hat bűnt és meggyógyíthat betegséget. És egyébként, testvérek, ez a kettő, ha egymás mellé tesszük, hogy tudnilik bűnt bocsát és betegséget gyógyít, ez azt érzékelteti, hogy ő a messiás. Ő a felkent király. Az Isten országának a királya. Ő az, aki a bűneset minden egyes következményét kisöpri a mindenségből, és újjáteremt mindent, mert a Messiás ezt jelenti. Egy csodának ez a kontextusa, az Isten országáról való tanítás, bibliai tanítás fényébe kell értelmeznünk. Tehát többről van itt szó, mint hogy valaki egy valaki meggyógyult, és egy valaki az Istennel helyrejött. Arról van szó, hogy amit kicsibe történik, az történik nagyba is. Jézus a bűnesetnek, Ádám és Éva bűnesetének minden következményét, a betegségeket is kisöpri a világból. És Jézus a bűnt is, ami ugyancsak a bűneset köve, azt is kisöpri a világból. Ő felszámolja telj hatalommal a világban a bűnnek, a bűnesetnek minden nyomorult következményeit. Ez így volt régen, így van ma is. Megdicsőíti magát Jézus ott a zsidók előtt, és az én vagyok a ti megígért királyotok, akiről megmondatott, hogy kisöpri a világból a bűn minden következményt és mindent újjáteremt. Lássatok már meg engem, és higgyetek bennem. Csak hogy testvérek, Jézus, mint messiás, nem csak a zsidóknak adatott, hanem mindenkinek. Nekünk is. Nem mondhatjuk, hogy hát az a zsidókra vonatkozik a messiásságra, nekünk semmi közünk. Nem. A messiás az egész világnak, az egész emberiségnek ígértetett. Ő az Isten országának a fejedelme. Lássuk az ő nagyságát. Bízzunk benne. Kövessük bizalommal őt. Hadd dicsőítse meg magát így előttünk, ami Urunk, és hadd szerezzen hívő követőket a mi sorainkból is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy megdicsőíted magad előttünk is, hogy lássuk a te fenségedet, a te nagyságodat. Köszönjük néked, hogy te haltál meg azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. És köszönjük, ha te mondod nékünk, hogy megbocsátattak a bűneink, akkor biztos úgy van. Segíts, hogy meg tudjuk ragadni ezt a drága mondatot, és a bűnbocsánat bizonyosságával térhessünk haza. Segíts minket, hogy ne csak a bűnbocsánat bizonyosságával, hanem veled térhessünk haza. Veled éljük az életünket. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te elhordoztad a bűneink ítéletét, és most már nem nekünk kell, ha megbocsátattak a bűneink. Áldunk azért, mert az igazságos ítélet, ami azokért kellett volna, hogy minket érjen, téged ért, és te föláldoztad magad azért, amit osztogatsz, ingyen ajándékként. Köszönjük néked áldozatodat, és köszönjük, hogy élő úrként, dicsőséges úrként ajándékozol azzal, amit ott szereztél meg. Hadd nyugodjunk meg, hadd tudjuk hinni, hogy valóban minden bűnünk megbocsátatott. Köszönjük néked, hogy valami gyökeres fordulat áll be így az életünkbe, amikor ezt hisszük, mert a szívünk újra a tied lesz, újra az atyáé lesz, és valami egész más élet kezdődik el így. Köszönjük néked a drága perspektívát, az örök élet reménységét. Köszönjük, hogy vársz oda minket, hogy el van készítve a helyünk, hiszen mindenkinek, aki bűnbocsánatot nyert, örök élete is van. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, ami elhangzott. Segíts ezeket forgatni és ezekre válaszolni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, kicsinyeket, nagyokat, időseket, fiatalokat. Kérünk, hogy vonj magadhoz a szívünket minnyájunknak, és segíts téged követő emberként élni. Kérünk népünkért, adj lelki ébredést, megújulást a mi nemzetünknek. Add, hogy minél többen forduljanak hozzád, és kezdjenek veled egy felszabadított, egy új életet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk országunk vezetőit is. Kérünk, hogy áld meg őket, adj nekik bölcsességet, szeretetet irántad is, de népünk iránt is. Tanácsold őket is szemeiddel. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, amikor imádkozunk a gyászolókért is. Hadd esedezzünk különösképpen azokért, akik az elmúlt héten kellett, hogy koporsó mellett megálljanak. Kérünk vigasztaló szereteteddel, öleld körül őket is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt. Ács Dezsőné született Szombati Esztertől búcsúztunk az újszegedi református temetőben. Május 11-én 13 órakor. 86 esztendős korában szólított el családja köréből az Úr. Búcsúzik tőle férje 55 éves házasság után. Búcsúzik tőle két fia és családjuk, két élő testvére, egy nevelt leányuk, az unokák, a dédunokák, az elköltözöttben Ács Péter, presbiter testvérünk édesanyját gyászoljuk. Az Úr adjon vigasztalást és békességet az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat megtartjuk. Ma délután Ács Péteréknél lesz Tambora utcában gyerekvigyázással is egybekötött házaspári kör, szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. A hétközi alkalmakat a szokott időben megtartjuk, mindenkit hívunk és várunk ezekre az alkalmainkra. Hirdetem a testvéreknek, hogy június 27-től július 3-ig lesz a gyülekezetünk gyerektábora, a szokolyai református táborhelyen. Délelőtt Dániel történeteink keresztül szól majd az ige a gyerekekhez, este pedig a bátor reformátusok mutatkoznak be, Sztárai Mihály, Szondi György, Szegedi Kis István, Bocskai István, Kocsi Csergő Bálint, őt állítanánk a gyerekek elé, hogy bátorítást merítsenek az ő hit példájukból, és kövessék ők is azt az urat, akit ezek az elődeink követtek, oly bátran és erősen, eltökélten. Aki szeretne oda jelentkezni, még van hely, szabad jelentkezni, másoknak is szabad ezt ajánlani, hívogatni gyerekeket, tehát június 27-től július 3-ig. Hirdetem még az angoltábort, a napközis angoltáborunkat, ami általános iskolás gyerekeknek szerveződik, július 25-től 29-ig lesz, napközben 8 órától, 8.30-tól 16 óráig lesznek itt a gyerekek, különböző foglalkozásokon igyekeznek velük megismertetni anyanyelvi, szinten angolul beszélő emberek a Bibliát, az Isten dolgait, az ő a gyerekeknek a saját igényeiknek vagy képességeiknek megfelelően. Ezt is vigyük hírül, hívogassuk másokat is, hát ha valaki meghallja és szívesen eljön ide. Július 25-től 29-ig lesz ez az angol tábor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket énekeljük, ami a 227. énekünk, 227. Az első 4 verset énekeljük.
himnuszunkat énekeljük.
Áldás, békesség.